Szeretettel köszöntünk mindenkit a Szent Háromság vasárnap utáni 5. vasárnapon. Az apostol így köszönt bennünket: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 133. Zsoltárunkat keressük meg. Első verszakát énekeljük, ez az énekeskönyvi verszaka. El helyünket. 487. dicséretünket keressük meg. Reggeli ének, így napközben jól énekelhető, első 5 versszakát énekeljük.
Nem Krisztus érteszed, gyarlóságomnak védkét, soha szememre ne vessed, fogadásodat tekítsd meg, szent fiatért tarts meg, kiérte melegedted, törvény atkától megmented, reménységed ruház fel, ördög törében ehessem, szívem hozzád gerjezd fel, ne csak hasznomat kéressem. Atyapi szent szereteted, adjam úr életet, szeress, mint sajátodat, kövessem akaratodat.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 11. fejezetben az első 15 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdetünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alábbvaló a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan is vagyok az ékeszólásban, az ismered bennem. Különben is nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam és tartózkodni fogok. A Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőségét azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. De a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is, mert te élsz és uralkodsz. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy nem a levegőbe beszélünk, nem üres szó, amit elmondunk, hanem te meghallod mindazt, amit megfogalmazunk. Köszönjük, hogy eléd őszintén mehetünk, nem kell takargatnunk semmit, nem kell szépítenünk semmit. Köszönjük, Urunk, hogy te azért formáltad meg az embert, hogy visszatükröződjék benne a te igazságod és szereteted. És bocsásd meg, hogy ebben a kérdésben, hogy a te képmásod legyünk, elbuktunk. Elbuktunk, mert a magunk igazságával cseréltük fel a te igazságodat, és a magunk szeretetével cseréltük fel a te szeretetedet. Te látod, hogy mennyire fontos szavak számunkra igazság és szeretet, és mennyire gorombán válunk vele. És tudjuk, hogy mennyire fontos számodra az igazság és a szeretet, köszönjük, hogy ezért küldted el Jézus Krisztust, hogy megmentsen bennünket, hogy megszabadítson a bűnből, hogy életünk lehessen. Urunk Jézus Krisztus, jöjj most hozzánk szabadítóul, hiszen te látod, hogy mennyi minden terhel bennünket. Te vedd le, Urunk, a hétköznapoknak a fáradtságát, a terhét. Te vedd le rólunk a munkában megtapasztalható sok-sok nyomást. Te légy, Urunk, a betegek gyógyítója, a kétségbe esetteknek biztonsága. Te légy a gyászolók vigasztalója. Te ezt megteheted most. Te légy gyermekeinkkel és a felnőttekkel. Te légy, Urunk, gyülekezetünkkel, hogy megértsük és meghalljuk szavadat. Imádkozunk, hogy szent lelked nyissa meg értelmünket, szívünket. Táplálj bennünket, Urunk, a te igéddel, hogy hazavihessünk magunkkal üzenetet, a tiédet, az evangéliumot, hogy életünk megváltozhassék. Jöjj, Szentlélek, Úristen, szólj és szólíts bennünket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, 179. énekünket keressük meg, énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném elmondani szent lelkét segítségül hívva, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 11. fejezet második versében. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket, a Krisztus elé. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, mondhatom így is, most már az elmúlt hónapban együtt olvastuk az apostol Korintusiakhoz írott második levelét, és ahogyan ezt megtettük, a bibliaolvasó vezérfonal szerint felfigyelhettünk az ő szenvedélyességére, felfigyelhettünk könnyeire, határozottságára, láthattuk kemény megfogalmazásait, és halljuk most is azt, ahogyan egy gyülekezet felé fordul, ahogyan szemléli őket, szinte maga előtt látva, picit a tehetetlenségét is megfogalmazva, szeretnék tenni valamit, de most levélben kell, hogy megtegyem. Így fogalmaz az apostol ebben a levélben sok gyötrődés és szívbéli szorongás között, sok könyhullatással írtam nektek, de nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem azért, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Ha egy picit rátekintünk a korintusi gyülekezet életére, akkor egészen biztosan elképzelhető egy ilyen vegyes, abban az értelemben vegyes, hogy érzelmektől vegyesen megfogalmazott levél. Hiszen azt halljuk, hogy ebben a közösségben megjelentek némelyek, akik magukat apostolnak vallják, és azt tanítják, hogy Jézus Krisztus talán csak egy látszatlény, mindazoknak pedig, akik őt szeretnék követni, azoknak vissza kell térni az ószövetségi törvényekhez, be kell tartaniuk mindazt, amit olvasunk azokban a fejezeteiben az Ószövetségnek, amelyek a liturgikus rendre, vagy éppen a tisztaságra, az életre vonatkoztatva irattak le. És ráadásul azt mondja az apostol, hogy azok, akik ott megjelennek, az igazság szolgáinak adják ki magukat. Néhány évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy az apostol megfogalmazza, hogy ennek ellenére nem csüggedünk. Nem csüggedünk, hogy egy ilyen vitás helyzetben, egy ilyen nehéz helyzetben kell megfogalmazni Krisztus üzenetét. Nem csüggedünk akkor, hogyha személyesen bántanak bennünket. Nem csüggedünk akkor, hogyha elutasítják az evangéliumot, és nem csüggedünk akkor sem, hogyha emberi mértékkel mérve nincsen látszata mindannak a magvetésnek, amely megtörtént. Azért mondja ezt az apostol egykor, és azért mondja ebben a levélben most, mert sohasem azt veszi figyelembe, hogy személyét milyen támadások érik, hanem az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Sokkal jobban fáj neki, hogy az a gyülekezet, amelyet ő ültetett, nem veszi észre, hogy ámítók által vezélelve letér az útról, az igazi útról, és így veszélybe kerül maga Jézus Krisztus. Ez az időszak, amelyet megélünk most, sok területén az országnak a házasság kötéseknek az időszaka. Tudjuk jól az országos statisztikákat, számokat, hogy egyre kevesebb házasságkötés történik, és azt is látjuk, akik részesei a gyülekezetünk életének, hogy azon belül, hogy kevesebb házasságkötés történik, mi csak azt látjuk, hogy egyre kevesebben kérik Isten áldását közös életükre. A gyülekezetünkben évek óta a keresztelendő vagy megkeresztelt gyermekeknek a száma 30 körül van, temetési szolgálataink is 30 körüli számot mutatnak. Konfirmáció 15 körül szokott lenni egy gyülekezetben, de a házasságkötések megáldása az elmúlt 8 évben 5-6-7 házasságkötés volt. Azért mondom mindezt, kedves testvérek, mert a mai alkalommal az igazságról és a szeretetről szeretnék szolgálni közöttetek, de most nem abban az értelemben, ahogyan Jézus Krisztus beszél az igazságról és a szeretetről, És nem is abban az értelemben, ahogyan Pál apostol beszél az igazságról és a szeretetről a szeretet himnuszában, nem abban az értelemben, hogy Isten hogyan szeret bennünket, hanem abban az értelemben, amely példát, vagy amely képet említ most az apostol, ami az igazság és a szeretetnek a képe, a jegyesség és a házasságkötés. Nyilvánvalóan tudom, hogy nem egy jegyes beszélgetésre készülünk most, ne is erre számítsatok, hanem vizsgáljuk meg a mai Isten tiszteletünkön azt a helyzetet, és azt a megoldási lehetőséget, amelybe az apostol került, és amilyen feleletet ad mindenre. Az ige így hangzott, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Az ószövetségi próféták hangján szólal meg most újra az apostol, minthogyha Hóseást hallanánk, akinek az életében egy személyes tapasztalat is volt, amiről itt olvasunk, a féltő szeretet, a házasság és a jegyességnek a képe. Olvassuk a Szentírásnak az első lapjain is, azért pedig a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az apostol, aki jól ismeri az Ószövetséget, azt mondja egy helyütt a Szentírásban, hogy én pedig ezt, amelyet hallottatok, hogy elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Azaz az ószövetségi kép, a hóseási profétai kép, a mindennapoknak a tapasztalata, és Pál apostolnak a nagyon pontos ószövetségi kép, újszövetségi tartalommal való megtöltése áll előttünk, amikor azt mondja, Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mert eljegyeztelek egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Jézus Krisztus elé. Nos hát, kedves testvérek, amikor házasság kötésről vagy jegyességről van szó, akkor mi magunk is nagyon sok mindent elmondhatunk. Bizonyára feltűnt nektek, csak nekem nem mondtátok, ezért, hogyha nem haragszotok, a következő időszakban ezen már nem változtatlánk, de gyerekkoromban, amikor egy házasságkötést bejelentett a lelkipásztor, akkor a következőképpen tette, megpróbálom most elmondani, lehet, hogy nem sikerül. Felsorolta a szülőket a lelkipásztor, hogy ezeknek a szülőknek, ilyen vallású szülőknek, ilyen vallású gyermeke eljegyezte jövendőbeli házastársául, és akkor a menyasszony szülei következtek, a vallásukat tekintve, és a menyasszonynak a vallását megnevezve. És hogy az ő házasság kötésük megáldása ekkor és ekkor lesz a református templomban. Nagyon szépen, nagyon pontosan, beazonosíthatóan a szülőket, az ő vallásukat, beazonosíthatóan a gyermeknek a nevét elmondta, és akkor a településen mindenki tudta, hogy kiről van szó. Csak az egyházi humor kedvéért mondom, szerintem nem haragszik meg senki, volt némi, pontosan emiatt a hirdetés elmaradása miatt, volt némi mosoly egyik környezőbeli környezetünkben lévő római katolikus gyülekezetben, amikor a plébános a saját nevét említette, hogy eljegyezte a jövendőbeli házastársául, nyilvánvalóan egy név azonosságról volt szó, de mivel nem említette a szülőket, rokonokat és a vallási fokokat, a gyülekezet egy jót mosolygott a plébánosuk házasság kötése. Nyilvánvalóan ez volt a célja, hogy mindenki tudja, hogy kiről van szó a településen, kiről van szó a faluban. És azt is talán sokan tudjátok, hogy Magyarországon, amit polgári anyakönyvezésnek hívunk, az nem sokkal több időre tekint vissza, mint 100 esztendőre. A 19. századnak a legvégén szűnt meg a kizárólagos egyházi anyakönyvezés Magyarországon, talán 1896 vagy 97-ben, van akik, akik ezt jobban tudják nálam. És onnantól kezdve van polgári anyakönyvezés, és van egy egyházi adminisztráció. De ezek a régi, nagyon szépen megfogalmazott mondataink még azokra az időkre vezethetők vissza, amikor az egyház a polgári értelemben is a házasságot dokumentálta, megkötöttnek nyilvánította. És a háromszoros hirdetésnek pedig egészen egyszerűen az információ átadás és az esetleges jogi aggályok, kifogások megfogalmazásának volt a lehetősége. Ezért kellett háromszor hirdetni, majd a negyedik, hát hogy mikor azt a mai időket nézve, mai szombaton a házasságkötést megkötni, bár csak még ezt elmondom, hogy volt egy olyan időszak, például Őrszent Miklóson, amikor a házasságkötések szerdán voltak, valamikor néhány évtizeddel ezelőtt. Tudjátok, amikor kiderül az, hogy ki kinek lesz a jegyese, akkor elég sokan kezdenek el dorozsolni róluk. Amikor kihirdetik, hogy ki kit választott hitves társául, akkor nagyon sokféle szóbeszéd indul el. Bizonyára ti is hallottatok már olyan mondatokat, amelyben a mennyasszonyt kritizálják. Én magam is. Nem szégyelli felvenni a fehér ruhát és odaállni a templomba az úrasztala elé. Hiszen mindannyian ismerjük őt a faluban. Mindannyian tudjuk az ő múltját, ismerjük a dolgait. És ezek a legszolidabb kifejezések. A külső környezet ugyanis világosan tudja és világosan látja a mennyasszony szeplőjét. Világosan látja, mert gyermekkorától ismeri az ő bukásait. Ismeri az ő családját. És ebben az esetben a tágabb környezet sok minden zúdít, úgy pletyka szinten az ifjú párra. Nos, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy ez nem volt másként az apostol idejében, és nincs másként ma sem. És nem arról beszélek most már, hogy hogyan is alakul egy házasságkötés, hogy hány virág lesz a templomban, hanem azt mondtuk, hogy az apostol a jegyesség és a házasság képét azt Krisztusról és az Anyaszentegyházról mondja. És amikor kiderül a jegyességnek a pillanata, akkor erről a mennyasszonyról, az Anyaszentegyházról ma is nagyon sokan, nagyon kritikusan beszélnek. Engedjétek meg, hogy hadd hozzak ide elétek egy napi aktualitást. Bizonyára mindannyian hallottátok sajtóból, napi újságokból, elektronikus sajtóból, hogy az egyik környezetünkben lévő református gyülekezet milyen galibába keveredett. Így jelent meg, ma elolvastam. Tömegsírba temették az Ady Endre otthon lakóit az egyik Pest megyei település református temetőjében. Hallottátok bizonyára. Tömegsírba temették őket. Ha valaki megnézi az Indexet vagy az Origót, hosszan-hosszan lehet erről olvasni. Ott van, hogy megszólalt ebben a kérdésben a település egykori református lelkésze, mert megszólal a mai református lelkésze. Hogy lehet ez? Teszik fel a kérdést. Vagy hadd hozzak ide egy picit régebbi, de nagyon-nagyon nagyon élő kritikát, külső kritikát, amikor kívülről látják pusztán az egyháznak az életét. 2010-ben, amikor a pápa a brit szigetekre látogatott, akkor Richard Dawkins egy mondata miatt sajtótájékoztatót tartott szeptember 26-án, és a következőt mondta. abból egy szót sem hiszek, hogy 5-6 millió brit katolikus van. Talán csak azt, hogy ennyi ember van, akit megkereszteltek. De ha az egyház őket katolikusnak tartja, akkor Hitlert is katolikusnak kell, hogy tartsák. Mert hát Hitler hitt az isteni gondviselésben. Gyakran beszélt róla. És ez alatt feltételt azt ugyanazt értette, amit a müncheni főérsek 1939-ben, mikor Hitler megúszta az ellene intézett merényletet, és az érsek külön istentiszteletet tartott a müncheni katedrálisban, hogy megköszönje Isten gondviselését. Majd folytatja, és azt mondja, ezek az emberek hiszik és tanítják, hogy a pokol borzasztó, ám de hamis létét már apró gyermekeknek és mindenkinek elmondják. Tanítják, hogy minden kisgyermek már bűnnel született. Ez lenne Ádám bűne mellesleg. Ádámé, akiről most nyíltan elismerik, hogy sohasem létezett. Az eredendő bűn azt jelenti, hogy a születésünk pillanatától bűnösök, korruptak és átkozottak vagyunk, ha csak nem hiszünk az Istenükben. Ez, hölgyeim és uraim, ahhoz a gusztustalan teóriához vezet, ami arra a következtetésre juttatja őket, hogy az Isten nélküliség tette Hitlert és Sztálint azokká szörnyetegekké, akik voltak. És mindnyájan szörnyetegek vagyunk addig, amíg Jézus fel nem szabadít minket. Milyen felháborító, aljas és embertelen életvezetési felfogás ez. József Ratzinger, ön az emberiség ellensége. Ön a gyerekek ellensége, akik testét ön szerint jogosan megronthatják, és lelküket a bűnösség gondolatával megfertőzhetik. Arcpirítóan egyértelmű, hogy az egyház kevéssé elszánt a gyermekmolesztálások ellen, mint hogy inkább a hosszú távú jó hírnevüket megőrizzék. Ön a melegek ellensége, hiszen bigotnak bélyegzik őket, csak úgy, mint a zsidókat 1962 előtt. Ön a nők ellensége, részben azért, mert megfosztják a nőket attól, hogy papok legyenek, részben pedig egyéb okokból, amelyet most itt nem olvasok fel. Ön az igazság ellensége. Terjesztve elképesztő hazugságokat az óvszerrel és az étszel kapcsolatban, leginkább Afrikában. Ön a világ legszegényebb embereinek az ellensége, mert így akkora családot javasolnak nekik, amelyeket már el sem tudnak tartani. Így örökké tartó mély szegénység fogságába taszítják őket. Szegénységbe, amely önök szerint jól megfér a Vatikán irdatlan vagyona mellett. Ön a tudomány ellensége, megátolva az ősejt kutatásokat, hivatkozva hamis moralitásra, mely a tudomány előtti idők feltételezésein alapul. Végezetül, talán ami engem a legközvetlenebbül érint, Ratzinger, ön az oktatás ellensége. Leszámítva az élethosszig tartó pszichológiai károkat, amit a bűnösség érzésével, a félelemmel visznek véghez, melyet tesznek világszerte a katolikus oktatás részévé. Ön és az egyháza támogatja az oktatásra nagyon is káros doktrinát, miszerint a bizonyítékok kevésbé megbízható forrást jelentenek, mint a hit, a tradíció, a kinyilatkoztatások és a tekintély. Nos hát, kedves testvérek, nem felháborítani szerettelek volna titeket, hiszen akkor ezt 2010-ben kellett volna felolvasni. Én csak jelezni szerettem volna, hogy a mennyasszonyról ma ez a vélemény. És hogyha kimentek az utcára és megkérdezitek, hogy az embereknek mi a véleménye a mennyasszonyról, akkor hasonlóakat fognak mondani. Hogy korruptak, hogy valóban a gyermekeinkkel játszanak. Nagyon sok ember ma ezért nem tud mit kezdeni a bűnnel. Az egyház rossz beidegződésének tartja. A mennyasszonyról ez a vélemény. Nem kell ezen megsértődni, nem kell ezen felháborodni, ez tény. Nos, kedves testvérek, menjünk egy picit tovább, és vizsgáljuk meg, hogyha egy házasságkötés van, akkor mit mondanak a rokonok. Mert hogy egy házasságkötéssel kapcsolatban megszólalnak a rokonok is, a mennyasszonyról beszélnek. Az a helyzet, hogy a rokonokra sokszor, bizonyára tisztelet a kivételnek, nem szeretnék általánosítani, de valahogyan jellemző egyfajta képmutatás, álszentség, takargatás, a nyíltságnak az elkerülése, a háttérben való pusmogás. A rokonok azok nem kívül vannak sohasem, a rokonok mindig belül vannak. Ők azok, akiket meghívunk a házasságkötés szép pillanatára. Ők azok, akikkel együtt eszünk. Ők azok, akikkel együtt mulatunk. Ők azok, akikkel együtt beszélgetünk. Amikor az apostol beszél Krisztus és az egyház kapcsolatáról, amikor azt mondja, hogy féltő szeretettel féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak Jézus Krisztus elé, akkor beszél azokról, akik megjelennek Korintusban. Beszél azokról, akik más Krisztust hirdetnek, más evangéliumot mondanak, és más lélekről tesznek bizonságot. Ezek az emberek nem kívül vannak, hanem ezek az emberek belül vannak. A rokonok mindig belül vannak. És a rokonokkal kapcsolatban nagyon keményen fogalmaz az apostol, azt mondja, hogy csalók, azt mondja az apostol, hogy ők maguk az igazság szolgáinak nyilatkoztatják ki magukat. Az ilyenek állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat, és ez nem is csoda, mert maga a sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog tehát, hogy az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá. Ezeknek vége cselekedeteik szerint lesz. Nos, kedves testvérek, amikor a rokonok szólalnak meg, azt gondolom, hogy a rokonok szavában nagyon sok valóban igazság van. Viszont sokszor a rokonok szavából egy valami hiányzik. A szeretet. Amikor Pál apostol a filippi gyülekezetnek Jézus Krisztusról ír, akkor azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Mindenben olyan volt, mint mi, kivéve a bűnt. Mi hiányzik sokszor a rokonokból, akik a mennyasszonyt kritizálják? A Krisztus indulat. Mert az igazság szeretet nélkül rombol. Szeretet nélkül az igazság nem igazság, hanem bomlasztás. Kedves testvérek, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor ezt is meg kell látnunk, hogy a szeretet és az igazság, és az igazság és a szeretet az Jézus Krisztusban vált egységé. Benne jelenik meg az az indulat, amelyet mi magunk is követhetünk. Tudjátok, hogy mik azok a mondatok, amelyek nagyon nehezen emészthetőek, amikor az ember azt hallja egy templomos embertől, hogy mi tudunk olyan helyzetet, tudunk olyan szituációt teremteni egy gyülekezetben, hogy XY rosszul érezze magát. Mi meg tudjuk ezt tenni. Mert hogy ez és 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 ez a probléma vele. Csak mi a legnagyobb gond? Hogy az igazság önmagában csak bomlaszt, hogyha nincsen ott mellette a Krisztusi szeretet. Ez nem azt jelenti, hogy a hamisat igaznak kell mondani, hanem azt jelenti, hogy a rokonoknak az a dolga, hogy Krisztust keressék, és a Krisztusban meglelt igazságot és szeretetet hordozzák az életükben. Nos, kedves testvérek, azt elmondtam, hogy a mennyasszonyról nincs mindenkinek jó véleménye, de most egy pillanat erejéig beszéljünk még arról is, hogy kicsoda itt ebben a történetben a vőlegény. Mert a házasságkötéshez a vőlegényről is beszélnünk kell. És azt hiszem, hogy amikor a személyes életünkben megtapasztaljuk azt, amit a 20. századi teológus így fogalmazott, hogy egyszer mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor a keresés, a különböző barátkozás komolyra fordul, és ezt nevezzük házasságnak, hiszem azt, hogy az Istennel való találkozásnak a pillanata, ilyen szövetségkötési pillanat, akkor egészen konkrétan kell tudnom beszélni arról, hogy kicsoda a vőlegény. Az apostol Pál azt mondja magáról egy helyütt, hogy ő megismerte ezt a vőlegényt. János evangéliumában van egy gyönyörű kép, amikor azt mondjuk, hogy a vőlegény barátja. Én azt hiszem, hogy Pál a vőlegény barátja. Talán a legfontosabb, amit az apostol újra és újra elmond minden bizonságtételében, hogy nekem az élet, az az élet, amelyben vagyok, ez Jézus Krisztus. Én így ismertem meg a vőlegényt. A konfirmáció óta itt van a szívemben az az ige, amit szinte mostanában minden ige hirdetésben elmondok. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A vőlegény ő. Ő az, akit szeretek, ő az, akit megismertem, ő az, aki vezet engem. Nem tudom és nem is akarom leplezni, hogy ő az én szabadítom, megváltom, ő az én küldőm, ő a messiás. Most kedves testvérek, ki tudod-e mondani, ki tudjuk-e mondani, hogy számomra Jézus Krisztus az élet? Ki tudjuk-e mondani, hogy ő az út, az igazság és az élet? Mert ha igen, akkor a szövetségkötés megtörténhet. Pucsa, bizonyos értelemben igaza van a nagy kritikusoknak is, de én már megtapasztaltam és megláttam, és tudom, hogy nagyon sokan megtapasztaltátok és megláttátok, hogy valóban ő a tiszta, ő a fő, ő a vezető, ő az, aki szeretetével átölel engem. És nagyon sokaknak igaza van akkor, amikor azt mondják, hogy a mennyasszony pedig szeplőtlen. Sok tekintetben igazuk van a külső kritikusoknak, sok tekintetben igazuk van a belső rokoni szavaknak, megfogalmazásoknak. Csak tudjátok, egyet ne felejtsünk el, hogy a vőlegény úgy tekint az ő jegyesére, mint mennyasszonyra. Mennyasszonynak tekinti. Pál apostol korából, itt az első századból, ha jól emlékszem, van egy történeti feljegyzés, amely Korintust jellemezte. Ez a történeti feljegyzés egy Sztrábó nevű embertől származik, aki a következő jelzőket hagyta az utókorra Korintussal kapcsolatban. Hogyha valaki egy korintusi rányról beszél, úgy általánosságban, akkor azt laza erkölcsűnek tekintették. Ha valaki azt mondta, hogy korintusi módon él a szomszédja, akkor az azt jelentette, hogy kicsapongó életet él. Később a komédiákban a korintusi szó, az gyakran az iszákosnak volt a szinonimája. És mindez összefüggött azzal is, hogy Sztrábó szerint ezerre volt tehető azoknak, a kultikus női prostituáltaknak a száma, akik ebben a városban éltek. Valami fajta pogány, misztérium vallásnak a következtében. Egyes feljegyzések szerint a korintusi színház romjai között felfedeztek egy dór feliratot, amelyre az volt írva egy székre, hogy a lány helye. Oda kellett ülnie. Egészen egyértelműen bizonyítható, hogy Sztrábó úgy beszél Korintusról, mint a római birodalomnak a szemét dombjáról. És mit mond Pál apostol? A Korintusban élő gyülekezetről? Hogy Krisztus menyasszonya. Hogy Krisztus menyasszonya. Hogyan lehetséges ez az emberi értelemben feloldhatatlan feszültség? Hogy van valaki, aki Úr, aki Krisztus, aki a megváltó, és ott van valaki, aki a szeplőtlen menyasszony. Hogyan lehetséges ez? Nos, kedves testvérek, csak egyféleképpen. Ezt hívjuk kegyelemnek. Hogy a vőlegény szeretné a menyasszonyt megtisztítani. Hogy a vőlegény, amikor rátekint a menyasszonyjá, akkor azt is látja benne, hogy mivé formálhatja. Hogy mivé válthatja. Hogy miből emelheti ki. És hogy milyen lehet a kapcsolat a vőlegény és a menyasszony között. Úgy hiszem, igaz erre a kapcsolatra az az ige, amelyet Pál ifjú barátjának mond, ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Ennek a házasságnak, ennek a kapcsolatnak, ennek a szövetségnek ez az alapja. Az, hogy Isten Jézus Krisztusban kijelentette megváltói hűségét, szeretetét, Isten Jézus Krisztusban kijelentette az ő igazságát, kijelentette az ő szeretetét. És a mai menyasszonynak, a mai megfáradt, megterhelt, megbetegedett anyaszentegyháznak és annak a tagjainak, így nekem is, nyújtja a kezét, hogy átformálja az életemet. Mit is énekeltünk most már egy bő fél órával ezelőtt? A bűnből hozzád sietek, mert óhajtom kegyelmedet. Te nyugtass meg én, Jézusom, én néked szívem átadom. Amen. Testvérek, válaszoljunk az igére egy másik énekkel fennállva. 487. dicséretünk 6. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a Te igédben rámutattál a mi hiányosságainkra, rámutatsz hűtlenségünkre, rámutatsz a mi bűneinkre. Urunk, csak addig frusztrál ez bennünket, amíg nem mutatsz rá a szabadítás lehetőségére Jézus Krisztusra. Addig dühöngünk, hogy ebben kell maradnunk, hogy ezzel verik a fejünket. De amikor halljuk, hogy nálad van a bocsánat, és ezért félnek téged, akkor szeretnénk örömmel hozzád fordulni, téged elfogadni. És köszönjük, hogy a te igéd ebben a tekintetben igazság, mint ahogyan minden más tekintetben is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy egyre távolabb kerüljünk a bűntől, hogy ami terhel bennünket, azt megvalljuk, és elhagyjuk, hogy ne nyomasszon újra és újra. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy minden hűtlenségünk ellenére te hű maradsz. Táplálj, tisztogass bennünket így naponként, hogy mi is közelebb kerülhessünk hozzád. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért, gyermekeiért és felnőttjeiért. Könyörgünk azokért, akik talán elsőnek vannak itt ebben a hajlékban. Imádkozunk azokért, akik újra és újra megérkeznek, mert szeretik a te igédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért, az otthonaikban gyógyulókért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Te látod, Urunk, azokat a kapcsolatokat, amelyeket a halál megpróbál lerontani, lerombolni, elvenni, és tudjuk, hogy benned lehet a mi vigasztalásunk. Mert igaz, hogy másik pártfogót adsz nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, a pihenőkért. Imádkozunk hozzád minden szolgálatunkért, a jövő heti alkalmakért. Kérünk, kísérj el bennünket szent lelkeddel. Amen. Most mindenki saját könyörgését mondhatja el csendben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretnék megköszönni minden elmúlt heti segítséget, munkát és adományt. Köszönjük a kirándulás szervezését és a hétközi segítségeket. Hirdetem testvéreimnek, hogy július 26-án kiránduló körünk a Nagy Kevére szervez túrát, a közel 15 kilométeres alkalom a pomázi kópáruház előtti székely kaputól indul, 9:30-tól. Nyári napközis táborunkat is hirdetem, amely augusztus 21-e és 23-a között lesz. Kérem, hogy legkésőbb augusztus 1-jéig jelentkezzünk. Hirdetem, hogy templomunk külső felújításához adományokat szeretnénk kérni. Megköszönjük a már beérkezett adományokat. Hirdetem, hogy a mai napon 16 órától, délután 4 órától. A gyermekek részére egy filmvetítést szerveznek az ifisek, vagy a szeniorátus ifisek. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, a református parókiára. A vetítés körülbelül 6 óráig tart majd. Hirdetem, hogy a következő 2 hétben, hétfőn, szerdán és pénteken lesz ügyelet a parókián. Hétfőn és pénteken 10 órától 12 óráig, szerdánként pedig 16 órától 18 óráig. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. július 4-én, életének 81. évében elhunyt Nagy Béláné testvérünk. Temetése 2014. július 14-én, 13 órakor volt temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. 2014. július 9-én, életének 93. évében elhunyt Tóth Pálné, Komázváros díszpolgára testvérünk. Temetése 2014. július 23-án, 11 órakor lesz református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Konc Zoltán lelkipásztor szolgálatával, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, ugyancsak Konc Zoltán lelkipásztor szolgálatával. Pénteken az ifjúsági bibliaóra elmarad. Szombaton 16 órakor Terez Zoltán és Veres Bíró Krisztina kéri Isten áldását közös életükre. Alkalmunkon Sebestyénné Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk szolgál. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Pomázi alkalmunkon megkeresztelünk Adorjáni Bencét és Adorjáni Ákost. Alkalmainkon Sebestyénné Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk szolgál. Testvérem, a hirdetések végéhez értünk. Feressük meg záró énekünket, amely első zsoltárunk első versszaka lesz. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Oh.
Arra kérem majd presbiter testvéreimet, hogy várjanak meg. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.